Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. November 12-e kedd reggel van, 8 óra 11 perc, itt van Ács Gábor.
És mit van, Gede Balázs?
És persze a kedves hallgató, kezdjünk is egy útinformációval. Azt kaptuk, hogy sziasztok, az Árpád híd rendőrpalota előtti szakasz miatt torlódik, a Fáy utca, ha a Váci út irányába a Béke utca felől a 120-as buszon utazók járat későzőkre készüljenek fel, mert kettő busz is itt áll a lámpánál, és lassan halad a forgalom. Köszönjük
Későzőkre?
Szépen. Későzők. Uh-huh. Vannak olyanok.
Ezt még így nem hallottam.
Igen. Azt mondja, hogy csak itt gyorsan szemlézgetem. Azt lehet esetleg tudni, hogy a Hungária körút Váci úttól Lehel útig tartó szakaszán miért újítják fel a külső sávot, ami teljesen jó volt? Miért nem az M3-as Kerepesi út között itt, hogy évek óta S-R.
Rossz minőségű.
Rossz minőségű. Igen. Hát nem tudjuk. Nem, mi ezt tudjuk. Nem tudjuk.
Csodálkoznánk, hogyha az illetékesek ezt most azonnal megválaszolnák nekünk.
Igen. És akkor hát, ahogy említettük, 0636-980-980, ez az elérhetőségünk. Ide lehet írni nekünk.
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
És akkor egy kicsit energetikázunk, megnézzük pontosan, hogy mivel fogunk fűteni ebben a szezonban. Holoda Attila energetikai szakértő lesz a segítségünkre, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, az első kérdés lesz-e elég gáz erre a fűtési szezonra, hogy állnak a tárolók?
Hát azt lehet mondani, ugye ez örök kérdés ilyenkor, amikor beérkezik az őszi időszak, és egy picit szürkébb lesz minden, és mindenki fázósan összehúzza magának a váltját, hogy vajon lesz elég gáz. Azt tudom mondani, hogy mind Európában, mind Magyarországon jelenleg a tárolók nagyon jó töltöttségi állapotban vannak, nagyjából 90-93%-os töltöttségi szinten. Ez azt jelenti, hogy Magyarország esetében gyakorlatilag a teljes éves fogyasztási mennyiségünknek a közel 60%-a van jelenleg a tárolókban, tehát biztosan mondhatjuk, hogy bármilyen zavar esetén is a föld alatti gáztárolók el tudják látni a lakosság és az ipari fogyasztók igényeit.
Ezek egyébként milyen idő, vagy mennyi időre elegendőek? Ugye sokszor ezt a százalékos értéket veszük, hogy mekkora a telítettségük, de mekkora a kapacitás, mondjuk használati időt véve alapul?
Hát ugye azt érdemes tudni, hogy Magyarországon a méretéhez meg a fogyasztáshoz tekintve viszonylag magas a földgáztároló kapacitása, 6,4 milliárd köbméter, és hogyha hozzáteszem, hogy a teljes lakosság évente körülbelül 3 milliárd köbmétert fogyasztott el, az azt jelenti, hogy eléggé jól állunk, tehát többet tudunk betárolni jelenleg a tárolókban, mint a teljes lakossági fogyasztás kétszerese. De hát nyilvánvaló, hogy ipari fogyasztók is, meg szolgáltatók is kapnak ebből a gázból, és körülbelül olyan 8 milliárd köbméter az éves fogyasztása Magyarországnak most, és hogyha azzal számolunk, hogy a teljes feltöltöttség esetén közel 6,5 milliárd köbméter van a tárolóinkban, akkor azt jelenti, hogy gyakorlatilag Ausztria és Lettország után mi vagyunk a legjobban ellátottak ilyen szempontból tárolói kapacitás tekintetében, és most is így van ez, hiszen úgy futottunk neki ennek az őszi időszaknak, hogy a tárolók egészen magas töltöttségi szinten álltak. Persze azóta már elindult a tárolók kitárolása, hiszen bejött a hidegebb időszak, mindenki feljebb vette a gázt és a fűtést, így jelenleg a magyarországi tárolók kb. 89%-os töltöttséggel vannak, folyamatosan veszik ki tárolókból a mennyiséget, körülbelül naponta olyan 23-25 millió köbmétert, és a lakosság fogyasztása, illetve a teljes ország fogyasztása körülbelül 40 millió köbméterre tehető naponta.
Olyan régóta beszélünk ezekről a tárolóktól, de mindig csak elképzelem, de hogy mégis ez hogy nézhet ki. De most akkor meg is kérdezném, hol vannak ezek, hogy néznek ki, mekkorák, mit lehet róluk tudni?
Igen, van egy, hogy mondjam, egy nagyon erős tévképzet arról, hogy sokan úgy gondolják, hogy ezek a tárolók, ezek a föld alatti nagy ilyen üregek, amiben tároljuk a földgáz, ez nem így van, ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy leművelt olaj- és gázmezőkben hozzuk létre ezeket a föld alatti gáztárolókat, és ezt úgy kell elképzelni, hogy a föld pórusos térfogataiból, amikor kiszedtük azt a gázt, amit ott találtunk korábban, oda visszasajtoljuk ezt, majd a téli időszakban, vagy amikor éppen hűvösebb van, akkor onnan tudjuk kiszedni a tárolóból a földgáz. Jelenleg Magyarországon 5 földgáz tároló van, van 2 kisebb, amelyek regionális feladatot látnak el, ezek az egyik Pusztafördváron, a másik Pusztaerdelicsen, a Dunántúlon található, és van 3 nagy föld alatti gáztárolónk, a legnagyobb ugye a Sanai földgáztároló, és van egy stratégiai földgáztárolónk, ez a Szőreg 1-es tároló, ez Hajdőn található, illetve van egy Hajdúszoboszlói földgáztároló. Ezeknek a kapacitását úgy kell elképzelni, hogy például a Sanai tároló az több mint 2 milliárd köbméter tud évente oda-vissza megmozgatni, tehát hogyha nagyon nagy baj van, akkor ezek a tárolók együttesen képesek arra, hogy körülbelül 51-53 millió köbmétert adjanak be csak önmaguktól a rendszerbe, és ugye én mindig el szoktam mondani, hogy mint minden ország esetében a földgáz ellátás általában 3 lábon áll, van egy hazai termelés, ez nálunk is van, van egy folyamatos importbehozatal, ez nálunk is van, ugye alapvetően gyakorlatilag majdnem minden szomszédos országgal össze vagyunk kötve, és onnan tudunk behozni földgáz, illetve van a földgáztárolókban a nyári időszakban letárolt földgáz mennyisége. Ez a 3 láb az, ami biztosítja a magyar földgáz ellátás stabilitását. Uh-huh.
Akkor már csak egy technikai kérdés, hogyha Ács Gábor kérdezhetett ilyet, akkor én is, hogy befelé megy a gáz a tárolóba, akkor nyomás alá kerül, és magától jön ki, vagy valahol meg kell nyomni a kivételkor, hogy kikerüljön.
Hát az úgy szokott lenni, hogy ugye ezek a föld alatti rétegek, ezek több ezer, tehát több méter mélyen, igen, vannak. Mondjuk egy hajdúszoboszlói földgáztároló nagyjából 1300-1400 méter mélységben található. Amikor befelé sajtoljuk, akkor kompresszorokkal nyomjuk le ezt a gázt, és amikor fölnyomjuk az egészet, akkor nyilván az elején még magától ki tud jönni. Mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy lábon kijön egy ideig a földgáz. Aztán, ahogy fogy ki a tárolóból a mennyiség, mondjuk a tavaszi, márciusi, február végi időszakban, olyankor már rá kell, hogy segítsenek a felszín a kompresszorok, tehát gyakorlatilag elkezdik kifelé szívni a tárolóból a gáz, és úgy nyomják rá az országos rendszerre.
Jó, mindent tudunk, nagyon jó.
De ezek tök érdekes dolgok.
Abszolút,
de igen. Régóta nem akartam
kérdezni.
Tényleg
mindig átfutunk rajta, és csak beszél tároló, bemegy, kimegy, olyan kézenfekvőnek tűn, de most egy picit belenézhetünk, ez külön köszi. És akkor a folytatásról, hogy...
Honnan megy be?
Így van, és mennyire biztos a táplálás.
Az arányok, az import, igen, arány, meg az orosz függőség.
Hogyan alakulunk?
Igen. Hát azt érdemes tudni, hogy Európában ugye a korábbi időszakhoz, mondjuk 2021-hez képest már töredéke érkezik Oroszországból az Európába érkező importgáznak, tehát 2021 nyarán még körülbelül 450, közel 500 millió köbméter jött naponta, most már körülbelül 90 millió köbméter, hiszen a két nagy beáramlási terület, tehát az a Jamali vezeték, illetve az északi áramlat, azok már nem vesznek részt ebben az orosz importban. Jelenleg két nagy vezeték van, ugye az ukrán vezeték, illetve a török áramlat, vagy mostanában így hívjuk ezt, tehát a török áramlat, ami hozzánk Szerbián keresztül csatlakozik be. Hozzánk már egyébként, már sokan nem tudják, Ukrajnából már direktben nem érkezik földgáz, hiszen 2021. október 1-én megszűnt a Berek-Daróczi betáplálás Ukrajna irányából Magyarországra, viszont ennek az úgynevezett testvériség gázvezetéknek van egy északi ága, amelyik Szlovákiából éri el Ausztriát és Csehországot, azon továbbra is jelenleg nagyjából olyan naponta 40-45 millió köbméter érkezik, illetve hozzánk a déli területről ezen a előbb említett török áramlaton érkezik nagyjából 45 millió köbméter naponta. Ez egy borzasztó nagy mennyiség természetesen, amivel aztán utána lehet gazdálkodni. Hozzá tudom tenni, hogy jelenleg most körülbelül egy 1,1 millió köbméter érkezik be óránként Magyarországra földgáz, ebből megy tovább is, hiszen a földgáz az egy nagyon liberalizált kereskedelem, tehát ami Magyarországra érkezik földgáz, az nem mind a magyar fogyasztókhoz jön, hanem van, amelyik megy tovább, például Ukrajnába, vagy éppen Szlovákián keresztül más nyugat-európai fogyasztókhoz. Ezzel együtt a jelenleg a földgáz ellátás stabil minden irányból, megvannak ezek a kapcsolataink, akár Románia, akár Horvátország felől tudunk földgázt importálni. Ugye Horvátország, mindenki tudja, hogy onnan ezt az úgynevezett LNG gáz, tehát a folyékony gáz érkezik, amit a Kriki szigeten fejtenek le, mert gyakorlatilag a magyarországi földgázellátás biztosított. Ugyanez igaz egyébként Európa esetén is, ugye Európa most egy kicsit a hideg miatt fázósan összehúzza magát, és ebből következően mindenki elkezdett a tárolókhoz hozzányúlni. Ezzel együtt az úgynevezett LNG beszállítások az elmúlt nagyjából egy-másfél hétben növekedtek olyan 17-18%-kal, tehát látszik, hogy folyamatos beáramlás van az európai földgázrendszerbe, tehát biztosított bármilyen hideg esetén is az, hogy lesz elegendő földgáz, mind a fűtésre, mind a villamos energia gyártásához.
Ezek szerint az alapvető Magyarország döntés, hogy milyen arányban vásárol Oroszországból, vagy máshonnan?
Ez így van. Tulajdonképpen elméletileg bárhonnan tudunk vásárolni, hiszen össze vagyunk kötve teljes egészében az európai földgázrendszerrel. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag Szlovénián kívül valamennyi szomszédos országgal van vezetékes földgázkapcsolatunk, és ahova érkezik gáz, akkor ad abszurdum bárhonnan tudunk saját magunk felé elforgalmazni. De hát nyilván attól függ a gáz ára, hogy akkor hány országon kell, hogy keresztül jön, ahhoz tranzit díjakat kell fizetni, határkeresztezési díjakat kell fizetni. Tehát esetünkben a magyar kormány preferálja azt, hogy Oroszország felül érkező gázmennyiség legyen a nagyobb része, és ez jelenleg így is van, sőt úgy néz ki, hogy jóval több mennyiség érkezik Oroszország irányból hozzánk, mint amelyet az ország el tud fogyasztani. Ebből következően egy viszonylag komoly üzletet tud a földgáz nagykereskedő elérni ezen, hiszen tudja tovább értékesíteni ezt a földgáznak egy jelentős részét, akár Ukrajna, akár Szlovákia, akár nyugat-európai országok felé.
De nyereséggel, mert utólag mindig látjuk, hogy... látjuk, hogy nagyjából a világpiciának megfelelőt kapjuk, a holland gáztős, de kis késéssel, stb. Akkor hol képződik a nyereség? Ha megvehetnék mások is máshol.
Ott kezdődik a nyereség, hogy ugye ez a fajta kis késéssel és nagyjából egy másfél-két hónapos késéssel történő beárazás, ez arra stabil, fix, hosszú távú mennyiségre vonatkozik, ami Magyarország esetében 4,5 milliárd köbméter évente, de hát mi e felett forgalmazunk, és nagyon úgy néz ki, hogy most éppen ebben az időszakban, amikor azért az oroszok is meg vannak szorulva, és szeretnék eladni a borzasztóan kitermelt gázmennyiség jelentős részét az egyébként stabil és jóvevő Európa irányába, jelenleg nagyon jó áron lehet tőlük gázt venni, ebből következően a magyar nagykereskedő az elég komoly hasznot tud ezzel realizálni, hiszen viszonylag olcsón, tehát a DTF árhoz képest jóval nagyobb diszkonton tudja megvásárolni ezt a földgáz hozzát, hiszen más is meg tudja vásárolni, akinek van az oroszokkal kapcsolata, vagy éppen nem utasítja el ezt a kapcsolatot, mert azért lássuk be, hogy itt a geopolitikai és politikai tényezők is nagyon komolyan szerepet játszanak ebbe, annak ellenére, hogy egyébként a kormány minden híresztelés ellenére nincsen szankció a földgázra, csak hát az európai országok jelentős része magától úgy döntött, hogy megpróbálja csökkenteni az Oroszországból érkező import mennyiséget, éppen azért, mert mindenki tudja, hogy Oroszországnak a bevételei jelentős részét a nyersanyagok adják, elsősorban az energiahordozók, mint az olaj, földgáz és az a különböző olajtermékek, és hát nem akarják finanszírozni Putyin háborúját ezzel is. Ezzel együtt az orosz földgáznak van helye és szerepe jelenleg, mint az európai földgázellátásban, és az lenne a jó, persze az lenne a legjobb, hogyha a háború minél hamarabb véget érne, és visszavonulna Oroszország ettől az agressziótól, és utána az orosz gáz elfoglalhatná azt a szerepét, amit korábban is ellátott. Ne felejtsük el, hogy Oroszország a világ második legnagyobb földgáz termelője. Nem igazán lenne jó, hogyha a világnak nélkülöznie kellene ezt a borzasztó nagy elérhető energiahordozó mennyiséget.
Világos, hogyha már szóba jött az LNG, annak az arányának, illetve az amerikai LNG növekedésének arányának mik az esélyei? Mert erről is lehet olvasni, például mi már az a mai adásban is említettük, ugye, hogy a Trump-féle vámtarifa változások okozhatnak majd fennakadást az európai kereskedelemben, és ez akár az Európai Uniónak is egy ilyen alkú helyzetet teremthet, hogy azt mondjuk, hogy oké, akkor mi veszünk több amerikai LNG-t annak fejébe, hogy azért ne sújtsanak olyan szigorúan ezek a vámszabályok, tehát egy ilyen alkú pozícióba is keveredhetünk vele, nem beszélve arról, hogy esetleg ez a leválás, hogy ez a többlábú beszerzés is kapna egy újabb lökést. Ennek mi a realitása?
Ja, az mindenképpen fontos, tehát azt azért tud látni kell, hogy bármit is mond Trump egy választási kampányba, Amerika számára nagyon fontos az ő nyersanyag kereskedelme értékesítés Európa és más országok felé, így az LNG kereskedelem is nem véletlen, hogy jelenleg az LNG kereskedelemnek egy jelentős hányada az Amerikai Egyesült Államokból érkezik Európába, körülbelül 40-42%-a, és ez fontos, hogy ez a stabil pozíciójuk megmaradjon, hiszen ebből élnek azok a déli államok, amelyek nagy előszeretettel ugye szavaznak Trump elnökre, cserébe ők elvárják tőle, hogy ezt a részét ne akadályozza, tehát amit ön is mondott, nagy valószínűséggel az alku pozícióban ez azért egy erős ütőkártya lehet, hogy Európa igenis szívesen vásárol amerikai cseppfolyós földgázt. Ennek a cseppfolyós földgáznak a vám tarifája az nyilván azt szerint ezt majd meghatározó, hogy például más európai termékek, mondjuk a német autóknak a vám tarifája az valóban olyan hirtelen emelkedni fog, mint ahogy ezt a Trump ígérte a választási kampányban, vagy azért sokkal moderáltabban fogják ezt kezelni. Valóban ez egy olyan alkú pozíció, amit ki kell és ki is fog használni az Európai Unió véleményem szerint.
Oké, még egyetlen kérdés, mert úgy látszik nem csak minket, a műsorvezetőket, a hallgatókat is felizgatták a technikai részletek, és kaptunk egy ilyen kérdést, hogy hány százalékát veszítjük el a tározóba betáplált földgáznak a kinyeréskor?
Nem veszítjük el. Gyakorlatilag azt kell tudni, hogy ezek a föld alatti gáztárolók, ezek tökéletesen, geológiailag tökéletesen zárt területek, de azt jelenti, hogy van egy olyan rész, amelyik jól tárolja a gázt, és nagyon jó az áteresztő képessége, és nagy a pórusos térfogata, viszont ezek alatt és felett olyan általában agyagos záró rétegek vannak, amelyek megakadályozzák, hogy a gáz az tovább menjen. Épp ezért lettek, vagy jöttek létre annak idején ezek a földgáz és kőolajmezők, mert nem tudtak már tovább vándorolni a föld alatt. Mi ezt tudom, hogy ez a szó, ez mást jelent mostanság, de migrálás, úgy hívjuk ezt a szót, migráció zajlik a föld alatt, és addig mennek ezek a szénhidrogének, amíg egy olyan zárt, úgynevezett csapda területre érkeznek, ahonnan már nem tudnak tovább menni, itt találjuk meg a kőolaj és földgázmezőket, és utána a lemerülés után, hogyha ez a zárás ez valóban jól igazolható, és a magyar tárolók esetében ez egy nagyon jól igazolható geológiai formáció, onnantól kezdve szabadon tudunk ki és betárolni, és gyakorlatilag nincs veszteség abból a földgázból, amit letárolunk.
Oké, világos. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sok mindenről szó volt, hasznos információkat kaptunk. Még egyszer nagyon köszi, jó munkát és szép
nagyon napot. Szívesen. Köszönöm szépen,
viszont
szép napot
mindenkinek. Holoda Attila energetikai szakértővel, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Nagy Bandó András humoristát, előadó művészt köszöntöttük az adás elején, a születésnaposok között. Ma 77 éves. És azt mondta egy alkalommal, a belső gazdagság nélkül nem más a gazdagság, mint kitömött pénztárca. Hát ez...
Mélyen egyetérthetünk, persze.
Abszolút.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Na hát újabb csalási forma terjed, kamu profil publikus fotó OnlyFans link. Nagyjából ez a vázlatos kifejtése ennek, de majd mindjárt részletezzük ezt jobban. Makai Józseffel, a Makai Kiberbiztonsági Kft. Ügyvezetőjével jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Szia! Na nézzük, hogy miről is van szó. Lehet, hogy van akinek még talán az OnlyFans oldalt, és tisztázni kell, hogy mi folyik ott, és hogy lehet ezzel visszajönni, milyen csalásokról beszélgetünk.
Körülbelül egy héttel ezelőtt, vagy talán már kicsit több mint egy héttel ezelőtt keresett meg több hölgy is interneten, telefonon, mindenféle csatornán, hogy egy kamu profilt gyártottak a nevükben, aminek az a lényege, hogy lemásolták a támadók a fiókjuknak a főbb fotóival az Instagram fiókjukat, és a profilnak az általános leírásában elhelyeztek egy linket. Ez a link egy olyan weboldalra, valamilyen publikus webszolgáltatónak a saját készítésű weboldalára irányított, ahol egy ilyen fake, hamis, fancy oldalt mutattak az érdeklődőknek, látogatóknak. Ez a fancy hasonló az OnlyFans-hez, tehát ezen a platformon is a fogalmazunk úgy, hogy intim tartalomgyártók pénzért értékesíthetik az ilyen jellegű fotóikat és videóikat.
De ezek a tartalomgyártók bárkik lehetnek, tehát nem ilyen profi tartalomgyártó, hanem...
Nem, ezek
akár én mutogathatom magamat, lehet, hogy nem fizetne érte senki, de megpróbálhatnám. Aha.
Meg kell próbálnod, igen. De az a lényeg, hogy ezen az oldalon az eredetivel tökéletesen megegyező ilyen fancy oldal volt, ahol úgy volt kialakítva az oldal, mintha az érintett hölgy valóban létrehozott volna magának is egy ilyen csatornát, és akkor a hölgy ismerősei, meg egyéb látogatói megtekinthetik ezeket a fotókat fizetés ellenében. Nyilván itt egy teljes átverésről van szó, tehát nem arról van szó, mint mondjuk korábban, hogy esetleg a hölgyről kiszivárgottak fotók, vagy feltörték az eszközüket, és ellopták az intim fotóikat, és ezt próbálták meg kiszivárogtatni. Itt kifejezetten az volt a cél, hogy elküldjék az érintett hölgyeknek, az ismerőseinek ezeket a kamu oldalakat, akár Instagram csatornán keresztül, tehát akár a hamis Instagram profilon keresztül, akár célzottan, hogy felhívják rá figyelmet, hogy amúgy az ismerősödről vannak ilyen fotók, hogyha érdekel, akkor nézd meg. És akkor nyilván voltak érdeklődők, átirányították őket erre a hamis fancy oldalra, ahol pedig már nyilván célzottan az volt a cél, hogy adathalász trükkökkel ellopják az érdeklődőknek, kíváncsiskodóknak a kártyaadatait.
De ott már milyen trükkel, hogyha oda tévedtek? Hát jó, megláttam az ismerőst azon az oldalon, akkor utána...
De nem láttad még meg? Gondolom...
De bocsánat, még nem láttad, még ki volt
igen, már. Értem. Ja, hogy...
Hanem azt mondja, hogy fizess azért, hát
hogy láthassam igen. Őt. Aki, aha.
Fú, és történtek már károk, tehát ez sikeresen működött?
Azt nem tudjuk. Arról nem tudunk semmit, mert a rendőrségtől nem kerestek meg még azóta. Azt tudom, hogy azon a napon hirtelen beesett több. Tehát 6-7 hölgy is megkeresett kapásból így azon az estén. És nagyon nehéz volt ezt így hirtelen kezelni, mert az oldalak máshová irányítottak mindig. Megcserélgették ezeket a hamis oldalakat, de az látott, hogy legalább olyan tartalomszolgáltatóknál voltak ezek a lapok, ahol van lehetőség az oldalaknak a jelentésére, és az Instagram profiloknak a jelentésére is, és ebből kifolyólag, hogy megtettük mindannyian, én is, meg az ismerősök is, az ismerősei is a bejelentéseket, és körülbelül egy olyan talán 5-10 perc múlva az oldalak már törölve is lettek, aztán, mint kiderült, a támadók célzottan mentek, tehát nem valami algoritmus csinálta ezeket, aha, és csak darálta végig a fél internetet, amit talált, hanem célzottan, ahogy letiltásra került az oldal, a támadók már próbálkoztak a következő lapnak a létrehozásával az adott személy számára.
Tehát ennek minimum két sértetje, vagy én, aki kíváncsi vagyok a szomszédasszonyra, és a szomszédasszony, akit belekevernek ezzel a kamu profillal.
Igen, pontosan. Aha. Pontosan.
És akkor, hát de mit lehet csinálni? Tehát az ember nem pásztázhatja a netet, hogy mikor van egy ilyen, és mikor esik ennek áldozatul. Ez hogy?
Hát pont ezen gondolkoztam, hogy ezzel ellen azért nem nagyon lehet védekezni. Tehát nyilván, hogyha az ember teljesen letörli magát az internetre, akkor van rá esélye, de összességében nem nagyon lehet ezt megelőzni. Tehát, hogyha az embernek onnan publikus fotói, legalább egy-egy profil fotója, akkor beleesett abban nyilván, hogy ezt lementik, létrehoznak a nevében egy másik fiókot, és onnantól kezdve pedig azt ígérgetnek, amit akarnak.
Aha. De akkor legalább az működik, hogy jelentésre, tehát ha amikorra ez kiderül, persze lehet, hogy hónapokig nem
amikor
derül ki,
és kiderül, akkor
kering
persze,
ez a igen, történet, igen. De amikor kiderül, akkor viszonylag gyorsan lehet intézkedni.
Igen, tehát összességében szerencsésnek mondható ez most ez a szituáció, hogy viszonylag gyorsan reagáltak az illetékesek a jelentésünkre, és tényleg perceken belül letiltották az oldalt. Nyilván el ki kellett fejteni pontosan, tehát nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen bejelentéseknél fontos az, hogy a bejelentésünk az célzott és pontos legyen. Tehát ne az legyen, hogy csak úgy általánosan nem tetszik az oldal, hogy valami ilyesmi tartalom jelenik meg, ami nekünk nem tetszik, és akkor nem ilyet szedjék le, mert az ilyennel nem foglalkozik.
Vagy láttam a Julikát ezen az oldalon, és szerintem nem csinálna ilyet.
Igen.
Tehát ez kevés.
Igen, hanem célzottan kell. Tehát a legtöbb publikus ilyen website szolgáltató is kéri, hogy főleg mostanában már chatbotokon keresztül, hogy fejtsük ki pontosan, miről van szó, mit feltételezünk. Akár adatkártya, vagy bankkártya, adathalászat, vagy valamilyen csalás, vagy stb. Ezekre a kifejezésekre meg kategóriákra ugranak, akár az ilyen website szolgáltatók, akár a Meta, vagy egyéb közösségi portál szolgáltatók is, mert van egy prioritási sorrend, amivel foglalkoznak, és ezeknél már egyértelmű az, hogy itt nem csak egyszerűen rossz hírnévbehozásról van szó, vagy valami nem tetszik, vagy valami értékrend szerinti probléma van, hanem itt konkrétan itt kibertámadásról van szó és csalásról.
Ki volt, akihez fordultatok? Ki reagált gyorsan? Aki letiltotta? Hallgató a kapásból egy ilyet ír, hogy egy éve nem tudom...
Az Instagram. Az Instagram is nagyon gyorsan reagált, és az egyik olyan oldal a Wix volt, ahol nagyon gyorsan reagált. Tehát az a Wix egy ilyen website builder szolgáltatás, tehát gyorsan lehet létrehozni. Valószínűleg emiatt is használták amúgy a támadók, és ezt meg gyorsan lehet létrehozni weboldalakat, szinte ingyen. Nyilván vannak azok az esetek, amikor valamilyen feltört weboldalnak a tárhelyére próbálják meg becsempészni a támadó lapot, és akkor utána keresgélni kell a szolgáltatót, meg keresgélni kell a weboldalnak, a valódi weboldalnak a hivatalos tulajdonosát, ott egy kicsit lassabb lehet a folyamat, főleg, hogyha feltört weboldalról van szó. De ezeknél a website szolgáltatóknál, ahol kifejezetten ilyen lakossági ügyfelek számára biztosítanak egyszerű weboldal létrehozási lehetőséget, ott viszonylag gyorsan reagálnak.
Hallgató azt írja, hogy a Facebooknál egy éve nem tudja elérni, hogy letiltsák a ellopott profilját. Oda van valami tippet, hogy mit lehet tenni?
A Facebook az egy nagyon ilyen szempontból mostohán kezelt terület. Én is azt tapasztalom, hogy annak ellenére amúgy, hogy egy kalap alá van véve elméletileg az Instagrammal, de a Facebookon valamiért gondolom olyan sok bejelentés érkezik, hogy nem nagyon tudnak rendesen priorizálni, és csak a leges-leges legsúlyosabb esetekkel foglalkoznak. De én is azt tapasztalom, hogyha a Facebookon mondjuk számomra nyilvánvalóan valamilyen adathalász vagy csalás, vagy álhír kísérletet látok, akár hirdetésben, hiába jelentem, visszakapom egy fél órán belül azt az értesítést, hogy nagyon köszönöm a bejelentést, vagy köszönjük a bejelentést, nem foglalkozunk vele. Tehát ilyen szempontból a Facebook egy nagyon, nagyon csúnyán, nagyon rosszul kezelt platform.
Uh-huh. Oké, okay. Akkor ez így nehéz, hogy nincs mit tenni, úgy tűnik furcsa.
Nehéz, akkor azt lehet, hogyha egy ilyen van, akkor azért azzal együtt tegyük meg a bejelentést, vagy értesítsük az ismerőst, azért ezek szerint az Insta felől, meg a másik említett oldal felől
igen,
van hajlandóság.
Igen, ez nagyon jó. Ezt nagyon jól mondtad, igen, tehát ilyen esetben, hogyha ennek felmerül a gyanúja, akkor érdemes az ismerősünket is értesíteni, hogy fennáll egy ilyen szituáció, és ne dőljenek be, mert látik azt, hogy vannak kíváncsiskodók ilyen szempontból, de főleg, hogyha egy embernek már azért átlagosan van ilyen 1000-3000 ismerőse, ott azért biztosan lesznek olyanok, akik rákattintanak és meg akarják nézni. Uh-huh. Szóval ilyenkor felkérni a figyelmet arra, hogy ez nyilvánvalóan csalás, és ne dőljenek be. Tehát itt egyszerűen az adathalászatról van szó.
Oké.
Okay. Rendben, köszönjük szépen, hogy beszéltünk erről. Jó munkát, szép napon.
Köszönöm szépen, viszont nektek is.
Szervusz. Makai Józseffel, a Makai Kiberbiztonság Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk egy website sztoriról.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Egy kis logisztika, méghozzá Vasút, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szervezett korábban egy kelet-európai intermodális konferenciát, és annak kapcsán adott ki egy közleményt, amiből szemezgetünk, illetve aminek az egyik fő üzenete az, hogy az európai vasúti pályahálózat állapota és az össze nem hangolt felújítások okoznak nagy problémát az árufuvarozásban. A késések 75%-áért ez a toldozott, foldozott, nem jó infrastruktúra a felelős. Erről fogunk beszélgetni Bíró Koppány Ajtonnyal, az MLSKS főtitkárával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Ez mit jelent pontosan, és mi ennek az oka, hogy ennyire nem egységes a pályakarbantartás, felújítás, fejlesztés, és hogy ekkora problémákat okoz ez a logisztikában?
Hát, hogy ön is említette a felvezetőben, a 75%-a infrastruktúrális probléma, és ennek két okból ered ennek a mostani úgymond katyvasznak a torlódása. Az egyik az, hogy ugye Európai Uniós ciklus közepén vagyunk, és hát, hogyha a ciklus végéig a pénzeket el akarják az adott országok költeni infrastruktúra fejlesztésre, akkor most bőszán kell ezekkel foglalkozni. Aha. Ugye ebből indultak el egy rakás vasút fejlesztés, felújítás, korszerűsítés Nyugat-Európában, meg Kelet-Európában is. A másik oldal ennek a történetnek, hogy nagyon sok helyen viszont a pálya állapot olyan, hogy muszáj hozzányúlni, és hát ugye ez a kettő most itt összefutott Murphy törvény alapján, és hát még ezzel rásegít egy kis koordinálatlanság is, mert lehet, hogy a szomszédos országok még egyeztetnek egymással, hogy most mit csinálnak, de ugye már a másodikkal, a harmadik szomszéddal biztos, hogy nem egyeztetnek. És a nemzetközi intermodális vonatok azok 1-2-3 országon keresztül mennek jellemzően ahhoz, hogy elérjenek valamelyik kikötőt. És hát így, ha egyiken nem is okoz problémát, de a másiknál biztos, hogy gondot okoz a menetrendnek a tartása, és hát ez a legnagyobb gond itt a vasúti áruforozásban, hogy ezek a menetrendek, ezek kicsit most kiszámíthatatlanabbá váltak, mint korábban, ahogy voltak, és hát ezért nagyon-nagyon gyorsan kéne javítani, de hát ugye amíg ezek a felújítások mennek, addig hát információ áramláson lehet.
Igen.
Segíteni valamit ezért.
És ez miért nem működik, hogy ez miért nem
logikusnak
és reálisnak tűnik, hogy ezen kéne javítani, amíg a pálya elkészül, ami majd nyilván akkor középtávon már javulást fog hozni, és minden jobb lesz, de hogy addig, hogyha miért nem javítjuk azt, ami kézenfekvő javítható lenne.
Vannak itt ilyen Európai Uniós szervezetek, amelyek ezekkel elvileg kéne foglalkozzanak, de hát ennek a működési hatékonysága nem túl erős, mert mindenkinek vannak ilyen prompt dolgai, ugye időjárási problémák is vannak, amikor az időjárás beleszól a történetbe, és akkor okoz kicsi fennakadást, amit hát el kell hárítani.
Kicsi, az osztrák fővonal hónapokra kiesik az árvízbe.
Igen, meg Németországban is voltak ilyenek, meg ugye tavaly Görögországot vitt el a víz, tehát itt most meg ugye Spanyolországban vannak elég komoly problémák, tehát mindig vannak ilyen prompt események, amelyek beleszólnak a koordinációs folyamatokba, és hát ebből vannak ezek most a gondok, tehát azt mondjuk itt a szakmában, hogy itt a következő két évet valahogy túl kell élni, és akkor nagy valószínűséggel utána jobb lesz, több okból is, ugye egyrészt jobbak lesznek a vasúti pálya állapotok, másrészt pedig a cégek megtanulják, hogy a rendkívüli helyzetekben hogy kell válságot kezelni, és ettől mindig erősebbek leszünk, ugye, ami nem meg erősít.
Tehát ez most már látszik nagyjából, hogy a karbantartások, felújításoknak megvan a kifutása, és akkor beállhat új és modernebb, gyorsabb pályaszakaszok, meg nyilván fejlesztések is vannak, új pályák is.
Hát a nagy dömping az a következő két évben lesz, tehát az látszik.
Bármint a
felújítás.
A túrás.
Felújítási nagy dömping. Igen. Aha. Tehát az a következő két év lesz. Nyilvánvaló, ez idő alatt is lehet közlekedni, és fognak is tudni közlekedni a cégek, csak sokkal nagyobb szervezést, odafigyelést, egyeztetést, koordinációt igényel.
És egyébként erre a két évre, vagy akár emiatt hosszabb távra dönthetnek úgy, vagy döntöttek már eddig is úgy a megbízók, hogy akkor ők ezt nem várják ki, meg nem játszanak ezzel, hanem inkább akkor addig közút, vagy elegük lesz a vasútból, tehát van ilyen félelem, vagy van erre utaló jel, hogy elpártolnak esetleg a megbízók a vasúti szállítástól?
Van ilyen is, meg olyan is, mert ugye az látszik, az európai statisztikákat nézzük, hogy az Európában a vasút az most éppen nem a legjobb kés a fiókban, és hát ebből látszik az, hogy ugye az ügyfelek is egy kicsit óvatosabban kezelik, de ugyanakkor vannak olyan ügyfelek, akik meg igénybe veszik a vasúti szolgáltatás új ügyfelek, és jellemzően az intermodális fuvarozásnál látjuk ezeket, a konténer és a félpótkocsi szállításoknál, hogy próbálkoznak itt újak igénybe venni. Részben azért, mert ezek a vonatok, amelyek ilyen félpótkocsis meg konténeresek, azért igyekeznek ezeket magas pontossággal közlekedtetni őket, és hát azért a megbízhatóságok ezeknek azért elég jó még most is. Hát csak annyi érdekesség, hogy mi különböző elemzéseket végzünk, és például, hogyha 30 ezer pótkocsit felteszek egy évben a vonatra, akkor közel 17 ezer tonna CO2-t sporolok meg, amit nem bocsájtok ki a levegőbe. Hát ez a legjobb ugye környezetvédelmi intézkedés, amit nem engedek ki. A cégeket egyik oldalról sarkalja ebbe az irányba a CO2 csökkentés, az ESG kötelezettségek, a sofőrhiány, meg hát ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy aki ilyen intermodálba fuvaroz Európába, tehát mondjuk a félpótkocsiját vagy konténerit vonatra rakja, annak sokkal kevesebb vontatója és gépkocsi vezetőre van szüksége. Uh-huh. És ezért azért nap végén ez látszik a költségvetésben elég tisztességesen.
Aha, legutóbb Kovács Imrével, a Rail Cargo vezérével is beszéltünk erről, ők is ezt látják ilyen nagyon szép felfutó területnek, akkor ez a hosszabb távon is így maradhat?
Én biztos vagyok benne, hogy így fog maradni, mert ugye ezek a környezetvédelmi intézkedések európai szinten ezek összehangolt aktivitások, és vannak egészen jó elemei ezeknek, és hát ezt a cégeket motiválja abba az irányba, hogy vasutat kell használni. Nyilvánvalóan itt a vasútvállalatoknak kell nagyon odafigyeljenek arra, hogy ezeknek a vonatoknak, amelyek ilyen prémium szállításokat visznek, azoknak a pontossága jó legyen, és akkor az ügyfél meg fog maradni a vonaton, mert az ügyfélnek a kiszámíthatóság kell. Ha ezt a vasúton tudjuk egy elfogadható szintén biztosítani, akkor lesz ügyfelünk, és nőni fog ez a létszám.
Uh-huh. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy bepillanthattunk egy kicsit ebbe a, vagy rápillanthattunk kicsit erre a területre is. Köszönjük az információkat.
És kitartást.
Izgalmas téma lesz, és még lesz még ennek folytatása.
Akkor majd beszélgetünk, köszönjük szépen, keresni fogjuk.
Szép napot.
Minden jót
kívánok.
Bíró Kopány Ajtonnyal, az MLSKS főtitkárával beszélgettünk.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
És hogy mi az az MLSKS, meg miért valaki
a labdarúgó szövetségre gondol. Olyan hosszú Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége valójában. Ők azok, igen.
Hát olvastál te már be ennél.
Igen, cifrában.
Másfélszer, háromszor hosszabb titulósokat is, meg mindent, úgyhogy jó. Ami nem fér rá egy névjegykártyára sem. De
olyan, vagy csak egy laposhatósra. Na, most viszont várjuk, mit tanít, most nem tudom, megint valamit lehet, hogy nem jól látott. Most lehet, hogy az 57-et 27-nek vette, és kényelmesen üldöge.
Szerintem kopogtatni fog, még van. Hát, most már nézek mennyi. Még van másfél perc, hogy megérkezzen. Remélhetőleg befut hamarosan. Hírek után egy ismeretlen magyar hősről fog beszélni nekünk Katona Csaba.